Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon.
Ablak világunkra. Ismeretterjesztő és szolgáltató műsorok.
8 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Hagyjátok abba, soha többé háborút, kérte 14. Leó pápa a békéért tartott imavirrasztáson szombat este. Április 11-én a Szent Atya imavirrasztást vezetett a béke ajándékáért a Szent Péter Bazilikában. Az elmúlt napokban többször is kérte a híveket, hogy a világ minden tájáról csatlakozzanak ehhez az imához, és közösen kérjék Szűz Mária közbenjárására a béke ajándékát Istentől. A dicsőséges rózsafüzér titkait imádkozták a Vatikáni Bazilikában, az imádságot bibliai részek és egyházatyák elmélkedéseinek felolvasása kísérte. A világ minden földrészéről érkezett hívek a kórus éneklésével kísérve szimbolikusan gyújtottak egy-egy mécsest az Assisi békelángról. Leó pápa a dicsőséges titkok elimádkozása után vette át a szót, mint elmondta. Imádságotok annak a hitnek a kifejeződése, amely Jézus szava szerint hegyeket mozdít. Köszönöm, hogy elfogadtátok meghívásomat és összegyűltetek itt, Szent Péter sírjánál, valamint a világ sok más helyén, hogy a békért könyörögjetek. A háború megoszt, a remény egyesít, az erőszak eltipor, a szeretet felemel. A bálványimádás elvakít, az élő Isten megvilágosít. Ma reggel 6 órakor megkezdődött a voksolás az ország 10.047 szavazókörében az országgyűlési képviselő választáson. Este 7 óráig mintegy 7,5 millió választópolgárt várnak a magyarországi szavazókörökben az urnákhoz. Voksolni csak személyesen lehet. A választópolgárnak a szavazatszámláló bizottság előtt igazolnia kell személyi azonosságát. Ezt bármilyen típusú személyi igazolvánnyal megteheti. A szavazatszámláló bizottság elfogadja továbbá az 1998 végétől kiadott lézergravírozott útleveleket, valamint a kártyaformátumú jogosítványokat is. A DÁP alkalmazás nem alkalmas a személyazonosság igazolására. A szavazás megkezdésekor az összes szavazókörben valamennyi urnát az első választó jelenlétében zárta le a szavazatszámláló bizottság az országgyűlési választáson. A szavazatszámláló bizottság előbb ellenőrzi a szavazásra megjelenő első választópolgár személyazonosságát, valamint azt, hogy szerepel-e a névjegyzékben. Az első szavazó nem lehet a szavazatszámláló bizottság tagja vagy a jegyzőkönyvvezető. A szavazatszámláló bizottság és az elsőként szavazó választópolgár együtt megvizsgálják, hogy a szavazóhelyiségben használt urnák, köztük a mozgó urna üreseke. Ezután a szavazatszámláló bizottság lezárja az urnákat. Szavazni kizárólag a személyazonosság igazolása után lehet az országgyűlési képviselők vasárnapi választásán. A választáson kizárólag személyesen és a korábban átjelentkezésüket kérők kivételével csak a választópolgár lakóhelye szerint kijelölt szavazókörben lehet szavazni. Ha a választópolgár nem rendelkezik sem személyazonosító igazolvánnyal, sem útlevéllel, sem pedig vezetői engedéllyel, akkor a nyitvatartó kormányablakokban a szavazás napján még igényelhet ideiglenes személyazonosító igazolványt, amellyel már igazolhatja személyazonosságát. Vasárnap délig még igényelhetnek mozgóurnát a mozgásukban gátolt választók az országgyűlési képviselők választásán. Aki még nem tette meg, de szeretne mozgó urnával szavazni, az kérelmét vasárnap délig még benyújthatja online, elektronikus azonosítással. Emellett el lehet juttatni a kérelmet a szavazatszámláló bizottsághoz írásbeli meghatalmazással, nem rendelkező személlyel, például futárral vagy hozzátartozóval, valamint kézbesítési meghatalmazottal is. az országgyűlési képviselők választásán két szavazólapot adnak, az egyiken az egyéni jelöltre, a másikon a pártlistára lehet szavazni. A szavazólapon a kiválasztott jelölt, illetve pártneve melletti körbe kell tollal X-et vagy plusz jelet tenni. A lényeg, hogy a két vonal metszéspontja a körön belül legyen. Ha a szárak kicsit kilógnak, az még érvényes, de a metszéspont nem kerülhet a körön kívülre. Köszönöm, hogy eljöttek, hogy megmutassuk, milyen erős a jobboldal Budapesten is, mondta tegnap Orbán Viktor miniszterelnök a budai várban. Orbán Viktor világossá tette, a választás tétje az, hogy nemzeti vagy ukrán kormány alakul annak eredményeként. Végül az időjárásról. A kezdetben felhős dunántúli tájakon lassan szakadozik, csökken a felhőzet, és naposra fordul az idő, míg keleten csak kevés fátyol, illetve gomoly felhő zavarhatja a napsütést. Csapadék nem lesz, a keleti, délkeleti szél a Dunántúlon élénk lesz, a hőmérséklet 13 és 18 fok között alakul. Híreket hallottak.
Reklám.
A mese alapállása a rácsodálkozás, a világra, a másik emberre. Az áprilisi képmás címlapján Marék Veronika, aki a mesék igazságáról beszél. Interjút olvashatunk a meseterápiás foglalkoztatásokat tartó Kecskés Karinával. Kiderül, hogy milyen a jó vigasztalás, és milyen határokat bont le egy mozi élmény. Keresse a képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu-n.
Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
Keresztényélet.hu.
Kedvesség az új bátorság címmel. Idén is versmondó versenyt szervez a Miskolci Versbarátok köre. A 10 és 20 év közötti határon innen és túli fiatalok számára meghirdetett versenyre április 23-áig a versalap22@gmail.com e-mail címen várják a jelentkezéseket. A versennyel kapcsolatos további információkat keresd a Versbarátok köre közösségi oldalán. Jelentkezz te is a Kedvesség az új bátorság című versmondó versenyre.
Reklámot hallottak.
Az otthon ízei. Horváth Ilonka nyomdokain.
Szeretettel köszöntjük gasztronómiai sorozatunk az otthon ízei hallgatóit. Kónya Éva vagyok. A levendula nem csak illatszerként és gyógynövényként, hanem dísznövényként is reneszánszát éli manapság. Mivel viszonylag igénytelen, akár kis helyen egy teraszon, cserépen is nevelhető, de akár egy egész kertet is beültethetünk vele. Meglepő, de a levendula korábban egyáltalán nem volt elterjedt Magyarországon. Olyannyira, hogy a múlt század első feléig, hasonlóan sok más gyógynövényhez, csak a kolostorokban nevelték értékes és gyógyító erejű illóolaja miatt. A szerzetesek manufakturális körülmények között a középkori eredetű kolostorkertekben termesztettek, elsősorban a kiszámíthatóság miatt gyógynövényeket, például zsáját, rutát, izsópot, a 17. századtól pedig már levendulát is. A szerzetesek híres és nagy gonddal ápolt gyógynövénykertjeinek kincsét szélesebb körben azonban csak az 1920-as évektől ismerhették meg hazánkban, amikor Bitter a Gyula, a kor neves gyógynövény szakértője, több ültetvényt is kialakított egyházi földterületeken. Ha úgy döntünk, hogy levendulát ültetünk, először ki kell választanunk a két fő áttelelhető fajtából azt, amelyik nekünk a legmegfelelőbb. Ezek közül az egyik a francia levendula. Orvosi levendulának, keskeny levelű levendulának vagy közönséges levendulának is hívják. Mint a neve is mutatja, Franciaországból származik, és az ottani melegebb, naposabb klímának köszönhetően az aromája finomabb, értékesebb és gyógyászati szempontból is jobb az angol levendulához képest, amely a másik elterjedt fajta hazánkban. A következő percekben a levenduláról és annak hasznosításáról Süye Károlyné Klárikát hallják.
A levendula sokkal több, mint egyszerű illatosító. A levendula megnyugtat, a megelégedés és a takarékosság szimbóluma is. Mára már nem csak a kolostor kertek illatozó növénye. Milyen is lenne egy igazi fűszeres kert levendula nélkül, kérdezhetjük. nem csak rendkívül vonzó küllemű növény, hanem az illata is fantasztikus. Több évig megőrzi illatát a szárított csokrokban, levendulázsákokban. Régen a levendula virágait a padlóra szórták, illatosította a ház levegőjét és elűzte az alkalmatlankodó rovarokat. A ruhásszekrénybe elhelyezett hagyományos levendula zacskók távol tartották a molyokat. Talán ez a legközismertebb a mindennapi felhasználásában. A rómaiaknak köszönhető az európai elterjesztése. A növény neve a lavare, mosni igéből származik, arra utal, hogy már az ókorban is használták a szépségápolásban. 21 levendula fajtát ismerünk, és ennél lényegesen nagyobb a kereszteződések száma, amit nem is tudok megnevezni, hogy mennyi lehet ez. Virága az ajakosok virágába tartozik, fehértől a lila sokféle árnyalatáig lehet. Magassága 60-90 cm-re megnő, évelő, téltűrő növény. Legjobban a laza, jó víz áteresztő, homok és méztartalmú tarajt szereti. 3-4 évente érdemes újra cserélni a töveket. Tavasszal és ősszel vethető, vagy dugványozással szaporítható. Európában, Dél-Franciaországban, Provence környékén hatalmas levendula mezőkön a keresztezett levendula hibrid nevű szívósabb fajtáját ipari felhasználásra termesztik. Magyarországon a Tihanyi félszigeten láthatunk hatalmas ültetvényeket, itt a talaj és a klíma is nagyon megfelelő a levendula termesztéséhez. A levenduláról szól sok minden Tihanyba, az apátságba is, különböző gyógykészítményeket lehet vásárolni, levendulázsákokat és egyéb dolgokat. De szerencsére már Törökszent Miklóson is megjelent közterületeken, illetve parkokban a levendula. Legszebb talán a Szolnokról bevezető útnál, a körforgalomnál látható. Egyre több a kertekben, az intézmények udvarán is a levendula. Felhasználása is nagyon sokrétű, tényleg nem csak a levendulás zsákok és a egyéb ilyen kis apróságok. A gyógyászatban nagyon sok mindenre hasznosítják. A levendulás gyenge tea, vérnyomás csökkentő, fejfájás csillapító hatású, amit mi is elkészíthetünk akár naponta is, vagy amikor szükséges. A 100%-os tiszta levendula olaj lazító, fájdalomcsillapító, fertőtlenítő, viszketés csillapító, sebgyógyító hatású. A hülések kezelésében is bizonyította a gyógyerejét. A Tihanyi apátságban és Pannonhalmán vásároltam már régen Szent Lukács olajat, amely levendula olaj mellett körömvirág, cickafark, borsmenta és orvosi zsály olajat is tartalmaz. Ezt is nagyon sok mindenre lehet használni. Itt viszont felhívnám a figyelmét a cukorbetegeknek, akik inzulint használnak, hogy ők ne használjanak levendulát, mert károssá válik a hatása. A szépségápolásban is igen gazdag a felhasználási lehetősége. A kozmetikai ipar a legnagyobb felhasználója a levendulának, a szappantól a különböző parfümökig nagyon-nagyon sok mindent gyártanak belőle. Például otthon, házi hasznosításban ecsetelje a mitaszeres bőrt, a rovarcsípéseket tiszta levendula olajjal, amely csillapít és gyógyít is egyben. De én ajánlanám a mitaszerek esetében a levendulából készült főzet lemosásával is próbálkozhatnak kúraszerűen, és biztos meglátják a kedvező hatását. És ott a konyhában, a gasztronómiában is nagyon sokféle felhasználási területe van a levendulának, így például kandírozott virágokkal, tortákat, édességeket, pudingokat díszíthetünk, a friss virágok remek ízt adnak a fagylaltnak, a csokoládénak, de érdemes kipróbálni a házilag készített levendulás kekszet, a levendulás szörpöt, a levendulás eperdzsemet, vagy más dzsemet is lehet levendulával ízesíteni. Ezeket már mind készítettem otthon is, ezeknek a receptjeit szeretném megosztani a kedves rádióhallgatókkal. Először is a levendulás kekszet szeretném ismertetni, a hozzávalók a következők. 30 deka liszt, ez BL55-ös, 4 deka kukoriszaliszt, 20 deka puha vaj, 10 deka porcukor, egy egész tojás, egy teáskanál sütőpor, fél citrom reszelt héja, ez lehetőleg biocitrom legyen, egy evőkanál apróra vágott áfonya, és két evőkanál levendula virág, amit elmorzsoltunk, és ne legyenek benne száras részek. Az elkészítése is nagyon egyszerű. A vajat a liszttel elmorzsoljuk, hozzáadjuk a többi hozzávalókat, és összegyúrjuk. Hogy szép sima tésztát kapjuk, egy órára hűtőszekrénybe tesszük, és valamilyen, mikor kivesszük a hűtőszekrényből, akkor lisztezett deszkán vékonyra kinyújtjuk, és valamilyen sütemény kiszóróval kiszaggatjuk, és 180 fokos sütőben világosra sütjük, gyorsan sül, tehát figyelni kell rá, és sokáig eltartható, jól záródó dobozba. A levendulából készíthetünk még borcukrot is, amit 1 kg kristálycukorhoz egy nagy csokor levendula virágot, ami száraz, mert nehogy bepenészedjen a cukor között, hozzáteszünk, két napig nem zárjuk le a dobozt, szellőztetjük, és utána a lezárt dobozt még 3 hétig tartjuk, majd ezután ledaráljuk a cukrot együtt a levendula virággal. Süteményekhez, limonádékhoz, teához használhatjuk, és ajándékozásra is nagyon alkalmas. A levendulából készíthetünk szörpöt is. Ez egy nagyobb mennyiség. Ezt érdemes megcsinálni, mert ilyenkor a legjobb, mikor friss a levendula. Ehhez szükséges 5 liter víz, 3 kg kristálycukor, 10 deka citromsav, 1 evőkanál nátriumbenzonát, 4 darab nagy citrom, ez is lehetőleg biocitrom legyen, 2 nagy csokor friss levendula virág, évközben pedig szárítottból csinálhatunk, de abból én még nem készítettem, tehát nem tudom az ízhatását, de valószínű átveszi. Az elkészítése pedig az 5 liter vízből 4-et felforralunk, hozzáadunk 2,5 kg kristálycukrot, ebbe ugye elolvad ebbe a forró vízbe, és közben egy 1,5 kg kristálycukrot megkaramelizálunk, amit úgy készítünk, hogy egy kis vizet öntünk a lábas aljára, és lehetőleg világos falú lábasba tegyük, hogy jól lássuk, mert egy sötét falú lábasba nem érzékeljük, hogy mikor megfelelő színű lesz a karamellünk. Amikor ez megkaramellizálódott, egy picit lehűtjük, vagy hagyjuk hűlni, és akkor hozzáöntjük a maradék 1 liter vizet. Ugye mondtam, hogy 5 liter víz, és 4-ből. Amikor ebszel felfort, és elolvadt benne az egész karamellizált cukor, akkor hozzáöntjük a 4 liter víz és a 2,5 kg kristálycukorhoz, és ekkor adagoljuk hozzá a többi anyagot, így a nátriumbenzonátot, a citromsavat, a felkarikázott citromokat és a két nagy csokor frissen vágott levendula virágot. Összekavarjuk, hát ezt egy nagyobb fazékba érdemes készíteni, amit le is tudunk fedni, és 3-4 napig hagyjuk, hogy ebbe a fazékba érjenek össze az ízek, de naponta többször megkavargathatjuk, amikor már kellően át, ez egy olyan konyakszínű lesz a karamellizált cukortól, meg persze hát a levendula virág is fest rajta valamennyit, akkor leszűrjük, és fehér üvegekbe töltjük, lezárjuk az üveget, és hát ha még esetleg ajándékozásra is szálljuk, vagy egyáltalán a kamránk polcára is érdemes felcímkéznünk, hogy mi van benne, a dátumot, a készítés dátumát ráírva, és hát ásványvízzel egy kiváló üdítőt kapunk belőle, de adhatjuk még néhány kanál a tejához, vagy limonádénak is nagyon finom aromát kölcsönöz, érdemes ezzel próbálkozni. És hát nekem ebből a mennyiségből 7 deciliteres üveggel lett, amiben piroska szörpöt lehetett kapni, egy gyönyörű áttetsző fehér üveg, és abba készítettem el most például.
Csak átutazó vagyok itt a földön, egy utas, aki utazik tovább. A napjaimat szép vidáman töltöm, és nem várok az élettől csodát. A boldogságot megköszönöm szépen, a csalódások nem bántanak rég. Az embereket mosolyogva nézem, mert nékik soha semmi nem elég. Nem elég, mert nem tudják, hogy ők is úti társak, átutazók, olyanok, mint én. Szüntelenül mindig több és több kincs után vágynak, amíg lassan kialszik a fény. Mindnyájan átutazók vagyunk itt a földön, s ha jól végezzük, ami ránk vár, az emlékünk majd sok-sok ember öltön úgy ragyog, mint a fénylő napsugár, s a vonatunk már messze-messze jár. Utazó vagyok itt a földön, egy utas, aki utazik tovább. A napjaimat szép vidáman töltöm, és nem várok az élettől csodát. A boldogságot megköszönöm szépen, a csalódások nem bántanak rég. Az embereket mosolyogva nézem, mert nékik soha semmi nem elég. Nem elég, mert nem tudják, hogy ők is úti társak, átutazók, olyanok, mint én. Szüntelenül mindig több és több kincs után vágynak, amíg lassan kialszik a fény. Mindnyájan átutazók vagyunk itt a földön, s ha jól végezzük, ami ránk vár, az emlékünk majd sok-sok ember öltő, úgy ragyog, mint a fénylő napsugár, s a vonatunk már messze-messze jár.
De kiváló a levendula a különböző dzsemek ízesítésére is. Hát most ugye levendula a szezonban, leginkább az eper, akkor már most a megy is elérhető, tehát epret, megyet, szedret, vagy málnát ízesíthetünk. Én az elmúlt években eperdzsemet készítettem levendulával, most az idén is abból készítettem, tehát a többihez nem tettem. Még a levendulás kekszhez annyira visszatérően, hogy érdekes az aromája, nagyon kellemes, de ebből nem kell sokat enni. Tehát ez inkább ilyen kuriózumnak számít az édességeknél. Tehát nem is az a lényeg, hogy nagyon sokat fogyasszunk belőle, hanem ez egy ilyen különlegesebb dolog lesz. Néhány szál levendula virággal borecetet, olívaolajat is ízesíthetünk, amit a főzés során felhasználhatunk. És hát a provanszi fűszerkeveréknek is egyik alkotó eleme a levendula. Talán más fűszerkeverékben nem is láttam még eddig. Esetleg elmondhatom ennek az összetételét is. Már tavaly is akartam készíteni, de még nem sikerült. Remélem, hogy most az idén már sikerülni fog. Tehát mi magunk is elkészíthetjük otthon, főleg akinek van a kertjében többféle fűszer és gyógynövény, mert ezek kellenek hozzá, és akkor ez szépen jól záródó üvegbe, lehetőleg sötét üvegbe rakjuk, és akkor évekig is megfelelő vagy eláll. Hát egyrészt levendula virág kell, tehát ezt nyilván úgy érdemes csinálni, hogy evőkanállal mérjük, vagy egy deci, tehát attól is függ, hogy hány, vagy milyen mennyiségben áll rendelkezésünkre a különböző más hozzávaló. Tehát egyrészt levendula virág kell hozzá, két rész kell a citromfű, zsája, majoranna, bazsalikom, rozmaring, kakukkfű, tárkony, borsikafű, rozmaring és oregánóból. Hát szerencsére nekem ez mind van a kertembe, tehát meg tudom csinálni. Ami nincs viszont, őrölt ánizsmag, ebből negyed rész kell, és koriandermag. Hát az, ha beérik, akkor az is lesz, mert az már érésben van nálam. És egy negyed rész őrölt babérlevél. Két évvel ezelőtt babérlevelem is volt, de most nincs, most nem tudtam rá szert tenni. Ezeket megőröljük, és összekeverjük, és ahogy elmondtam az előbb, egy sötét üvegbe rakjuk. Esetleg, ha ajándékozásra szálljuk, akkor kis szelofánzacskókba adhatjuk tovább, de mindenképpen címkézzük fel, hogy mit tartalmaz, mikor készült, és mi ennek a neve. Hát én ezeket mind készítettem már, azért is merem elmondani, kivéve ezt a fűszerkeveréket, de ennek viszont megvan az összetevője, hogy mit kell csinálni, remélem, hogy már egyszer eljutok oda, hogy legyen, vagy meg tudjam csinálni. Most a levendulát még dekorációhoz is nagyon jól tudjuk használni, jól mutat a különböző szárazvirágcsokrokba, potpurikba is nagyon alkalmas, és hát itt a díszítésnél eldönthetjük, hogy a lakásunkhoz mi illik a legjobban, készíthetünk rusztikus dekorációt belőle, amikor régi köcsögöt, asztalfiókot, vagy bármi, vagy valamilyen fonott anyagot felhasználhatunk benne, vagy valamilyen régi tálat, amiben szépen elkészíthetjük. Középre rakhatunk egy gyertyát, de úgy, hogy ne égjen meg, amikor már százas, frissen pedig nyilván vízbe, vagy egy úszógyertyával tehetünk. Én most tervezek egy ilyet készíteni. De kézműves foglalkozásra is nagyon alkalmas a levendula felhasználása. Hát a legegyszerűbb ugye egy kis levendula csokor készítése, akkor levendulás zsák, ha van elég idő megvarni ott a zsákot, de vagy pedig egy kis levendulás batyú, levendula mintás anyagokat, már most nagyon széles választékba lehet vásárolni, azt kivágunk egy kört, és egy olyan másfél-két centire apró öltésekkel körbe megyünk, és összehúzunk, és abba helyezzük a levendula virágot, és ez is felakasztható bárhová. A szekrénybe is berakhatjuk, ugye, hogy egyrészt illatosabb lesz és hát a esetleg molyogtól is, bár már a ruhás szekrényben nem tartunk már annyi gyapjút, mert aznak volt a kedvence a moly, és de akkor is érdemes betenni. Én az elmúlt év, két évvel ezelőtt tanultam a kalásztom táborba egy levendula babát, amihez szükséges egy golyó, ez lehet olyan 20-30 mm átmérőjű, vagy még nagyobb is, ehhez szükséges 3 mm-es vagy 5 mm-es szallag. Itt a lényeg az, hogy páratlan számú legyen a levendula. A golyóban van egy luk középen, és ott beszúrjuk ezeket a levendula ágakat, szálakat, és akkor utána a legszéléhez hozzákötjük a szallagot, és akkor alul-felül bújtatjuk, és akkor a végén lesz egy ruhácskája ennek a fagolyós levendula babának. Nagyon kis kedves ajándék. És hát készíthetünk levendulás guzogányt is. Itt is a lényeg az, hogy páratlan számú levendula legyen, de ez annál szebb lesz, minél többet tudunk összerakni, mert akkor jó kis dundi lesz a buzogányunk. Most itt a lényeg, hogy ezt csak frissen vágott levendulából szabad csinálni, mert összekötjük a kiválasztott nem tudom hány szálat, páratlan számot, azt jó erősen összekötjük, és megfordítjuk a levendula virág kerül lefelé, és erre szépen ráhajtogatjuk körkörösen ezeket a szálakat. Hát azért túlzottan sokból nem lehet, mert akkor nem tudom jól kialakítani a kört. Én 15-17-ből szoktam, ami már szépen alakul, és akkor ott is a lényeg az, hogy a szélén egyhez hozzá kötjük a vékony szalagot, itt is szintén 3 vagy 5 milliméteres, főleg lila, vagy valamilyen pasztelszínű szalagot használunk, és azt is ugyanezzel a bújtatással alul felül megyünk körbe-körbe. Hát főleg az első néhány sornál nagyon kell ügyelni arra, hogy mindegyik bejusson, mert ha nem, akkor később már nem alakul ki olyan szépen az a, úgy néz ki, mint egy kockás valami, amikor elkészülünk vele. Hát ez őszintén szólva elég időigényes, mert minimum 1 óra hossza kell egy ilyen elkészítéséhez. De ezeket viszont nagyon jól elhelyezhető illatosítónak az autóba, és nem kell venni ezeket a műanyag illatokat, én például azt abszolút nem szeretem, de a gyerekszobába elhelyezve és nyugtató hatást gyakorol a gyerekekre, ugyanúgy, mint a kis levendulazsák. Nekem például most a 3 kislányunokámnak az ágyához van kötve egy-egy levendulazsák, most készítettem nekik babát is, meg ezt a buzogányt is, és az is el van helyezve a szobájukba. De azért itt is figyeljünk arra, hogy a gyerek nem allergiás. Főleg, ha valamelyik gyereknél többféle allergia jelentkezett már eddig, ott azért óvatosan bánjunk ezzel, hogy még ez jobban kihozza belőle. Én nekem a tapasztalatom szerint, hogyha én már elég sokszor szoktam ajándékozni levendulás dolgokat, mindig megkérdezem az ajándékozottat, hogy nem-e allergiás rá, mert egyszer jártam így egy újságíróval, hogy alig, hogy kimondtam, hogy az orra alá dugtam egy esőcsigát, amiben szintén levendula volt, és pár percen belül olyan allergiás rohamot váltott ki belőle, nagyon sajnáltam utána, úgyhogy ezt nem tudom elfelejteni, ezért óvatos vagyok, ha másnak adok levendulát.
Kedves hallgatóink, Süye Károlyné Klárikát hallották a levendula sokrétű felhasználásáról. Köszönjük megtisztelő figyelmüket! További szép napot és jó rádiózást kívánunk. A szerkesztőt, Kúnya Évát hallották.
Itt a Szent István Rádió. Hagyomány és érték. Szerzetesek félórája.
Szép napot kívánok, szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, a szerkesztő Papp Ildikó vagyok. Ez alkalommal Gyöngyösről, a Ferences Rendházból jelentkezünk, ahol nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm vendéglátómat, vendégemet a mai műsorban, Posztós Erik Guardián plébános atyát. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen, én is nagyon sok szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit.
Mindenek előtt én arra szeretném kérni, hogy amennyire lehet, picit az életébe, a hivatás történetébe engedjen bepillantást nekünk. Úgy gondolom, hogy mindig egy titok, egy misztérium az, ahogyan a Jóisten elhív valakit, megszólít valakit, és hát az is egy titok, egy misztérium, hogy az illető, egy fiatalember hogyan hallja meg ezt a meghívást, és hogyan mer, tud őszinte szívvel erre igent mondani. Mi az, ami megosztható az ön életéből? Ez mennyire ez a meghívás, mennyire gyerekkorában körvonalazódott már?
Egyáltalán nem gyermekkoromban körvonalazódott. Igazából bármit megoszthatok belőle, mert úgy gondolom, hogy egy olyan történetről van szó, ami persze számomra is titok marad. Nem teljes mértékben vagyok tisztában mind a mai napig azzal, hogy a Jóisten hogyan hívott meg, csak azt tudom, hogy meghívott erre a hivatásra. Hát elmesélhettem azt, hogy a családom olyan családban növekedtem fel, ahol a szüleim nagyon fontosnak tartották a vallásos nevelést, tehát engem is, bátyám, miatt is úgy neveltek. Felvidékről származom, egy testvérem van, egy bátyám, akivel mind a mai napig nagyon jó kapcsolatban vagyunk, és hát volt az az időszak, amikor tényleg fontosnak tartottam a minisztrálást, fontosnak tartottam a templomba járást, az bérmálkozásig tulajdonképpen ez így működött. Persze nálunk a bérmálkozás akkor még úgy volt azokban az években, amikor én gyermek voltam, hogy harmadikos koromban volt az első áldozás, és negyedikes koromban pedig a bérmálkozás, tehát nagyon gyorsan jött ez a kettő egymás után. Én még az általános iskolát végig úgy jártam, hogy minisztráltam, de aztán, ahogy elkerültem az általános iskolából középiskolába, akkor 14-15 éves koromban én abbahagytam a minisztrálást.
Igen, ez egy szokásos történet szerintem a kamaszok életében. Jön egyfajta lázadás, hogy semmi nem jó, amit esetleg a szülőktől kaptak, és keresik a saját útjukat. Ez az útkeresés kamaszkorban, ez mennyire esett távol a Jóistentől?
Mindent megtettem annak érdekében, hogy távol essék. Tudni kell azt, hogy Felvidéken, amikor én gyermek voltam, vagy 14 éves lettem, és pályaválasztás előtt álltam, azért ez nem volt egy egyszerű feladat, hiszen én magyar általános iskolába jártam, és azt szerettem volna, hogy magyar középiskolába menjek, viszont nem igazán voltak rá lehetőségek, illetve a szüleimnek se volt rá pénze, hogy a bátyámat is, és engem is kollégiumi nevelést kapjak. Ugye a bátyám Pozsonyba járt a magyar nyelvű gimnáziumba, én pedig maradtam otthon Nyitrán, és ott kezdtem el középiskolába járni, mégpedig pincérnek kezdtem el tanulni. Igazából nem tudom, hogy miért pincérnek, sose éreztem azt, hogy belőlem jó pincér lehetne. Ez két év után ki is derült, mert két év után eltanácsoltak az iskolából, olyannyira nem jártam gyakorlatokra, hogy elég sok igazolatlan órát sikerült összeszedni, és ennek az lett a következmény, hogy eltanácsoltak. A szüleim nem igazán örültek ennek, de hála Istennek azért, mivel még tanköteles voltam, így sikerült elintézni egy másik iskolát, a élelmiszeripari szakközépiskolát. Ott se éreztem magam sokkal jobban, de azért annyi felelősségtudatom már akkor volt a másik iskolában, hogy azért egy érettségit csak kellene szerezni, és ez meg is történt, tehát Molnár szakon végeztem, és az élelmiszeripari, nyitrai élelmiszeripari szakközépiskolában. Ez az időszak volt az, amikor úgy érzem, hogy teljesen távol kerültem a Jóistentől, ez a középiskolás időszak. Persze a szüleim azért próbáltak rám nyomást gyakorolni, tehát a vasárnapi szentmisékre kötelező volt nálunk elmenni, hát az nem úgy volt, hogy én nem mentem, de tulajdonképpen ez volt minden. Tehát ez a vasárnapi szentmisék, arra elmentünk, azt tényleg úgy vettem, hogy azt letudtuk, és semmi egyéb kapcsolatom a Jóistennel nem volt. Aztán érettségi után következett az az időszak, amikor már kicsit komolyabban kezdtem el foglalkozni a életemmel is, meg a hivatásommal is, meg hogyan tovább. Sokféle gondolat fölmerült bennem. Ugye akkor még, amikor én 90-ben leérettségiztem, akkor még nálunk kötelező volt a sor katonaság, de én úgy döntöttem, illetve a szüleimmel együtt úgy döntöttünk, hogy én nem megyek ilyen sorkatonai szolgálatra, hanem ilyen polgári szolgálatot fogok végezni a nyitrai kórházba. És oda kerültem, és ott dolgoztam 18 hónapon keresztül, a belgyógyászaton, és hát ott azért voltak élmények, leginkább negatív élmények az elején, amikor az ember találkozik azzal, hogy 18 éves korában, hogy hát azért az élet azért nem olyan szép. Hogy vannak tényleg nagyon komoly buktatók, és vannak nagyon, nagyon nehéz emberi sorsok, és ezzel szembesültem, tehát hogy láttam azt, hogy bizony az életben nagyon sok olyan probléma van, nagyon sok olyan nehézség van, amit nem egyszerű megoldani, nem egyszerű azzal szembesülni. Valahogy én úgy gondolom, hogy egy fiatal lelkében az van, hogy még fiatal vagyok, élem az életemet, és ha majd idős leszek, akkor valami lesz. De hogyha szembesül azzal, hogy azon a beteg ágyon ott haldoklik mondjuk egy 17-18 éves, 19 éves, akkor kicsit átértékeli a dolgokat. Nálam is ez történt igazából, hogy elkezdtem tényleg azon gondolkodni, hogy hogyan tovább az életembe. Közben azt nem szabad elfelejteni, hogy nekem volt egy nagyon jó hobbim, mégpedig a hegymászás. Tehát azt közvetlen a középiskola után kezdtem el. Előbb is elkezdtem volna, csak azért nem tudtam elkezdeni, mert a édesanyám nem gondolta, hogy ebbe engem támogatni kéne, ebbe a hegymászásba is, és azért az első fizetésemből szereztem be azokat a dolgokat, amik a hegymászáshoz szükségesek. És hát ez a kettő, ez a kórházi szolgálat és a hegymászás, ez szerintem nagyon szépen egymásra épült, mert az egyik felén, hogy megtapasztaltam a kórházi szolgálat folyamán, hogy tényleg ezt az emberi elesettséget, ezt az emberi törékenységet. A másik oldalon meg a hegymászásnál megtapasztaltam az Istennek a valahogy olyan jelenlétét a természeten keresztül, tehát hogy ezek a, hogy mondjam, ilyen intenzív pillanatok voltak az életemben, amikor tényleg az ember fölmászik egy csúcsra, egy hegycsúcsra, és akkor körülnéz és látja azt a szépséget, azt a természetnek, azt a gyönyörűségét, akkor az úgy megérinti őt. Persze ez még nem azt jelentette a számomra, hogy innentől fogva úgy gondolkodtam, hogy most már szerzetes leszek, mert milyen szép a természet, meg a kórházban is milyen tapasztalataim voltak, de úgy gondoltam, hogy elindult bennem tulajdonképpen egy folyamat, egy visszatérés az Istenhez, így valahogy fogalmaznám meg. Aztán a kórházi szolgálat az elmúlt 18 hónap után, és próbáltam elhesegetni magamtól ezeket a gondolatokat, elkezdtem a szakmámba dolgozni, a Malomban, Nyitrán, és mellette folytattam a hegymászást. Ugye ez a Malomba való dolgozás, ez igazából azt jelentette, hogy ezek a mély gondolatok, amik a kórházban voltak, azok ott úgy elvesztek. Tehát, hogy nem igazán gondolkodtam tovább ezen, illetve azért a munkatársaim is olyan emberek voltak, akik nem igazán foglalkoztak a hitükkel, vallásukkal, leginkább alkoholisták voltak, tehát amit így megtapasztaltam náluk. De 5 éven keresztül ott dolgoztam, szinte napra pontosan 5 évig, és szerettem a szakmámat, tehát azt szeretném kiemelni, a tényleg én ezt a szakmát, amit kaptam, és amit elvégeztem, én ezt nagyon szerettem csinálni, és éreztem azt, hogy úgy otthon vagyok tulajdonképpen abban a szakmában, amit én tettem. Mondom, közben zajlott ez a hegymászás dolog is, párhuzamosan a kettő, és igazából a hivatásomat talán leginkább ennek köszönhetem, hiszen a szüleimmel való kapcsolatom az szinte végig jó volt, tehát persze voltak különféle nehézségek, amikor eltanácsoltak ebből az iskolából, természetesen azért ott voltak problémák, de alapvetően azért mindig megpróbáltuk úgy rendezni a kapcsolatunkat, hogy azért a kommunikáció közöttünk mindig megvolt. Nagyon érdekes tapasztalat az is, ilyen gyermekkori élmény, hogy azért a Szent Jónást azt legalább évente 2-szer elvégeztem mindig, tehát még abban az időszakban is, amikor úgy eltávolodtam Istentől, és nálunk volt egy ilyen szép idézőjelben szokásnak mondom, mert ez sokkal több attól, hogy amikor elindultunk a Szent Jónásra, akkor mindenkinek bocsánatot kellett kérni a családtagjától, hogy bocsáss meg, hogyha vétettem ellened. És ez olyan szép volt, mert tényleg az lehetőséget adott úgy átgondolni azokat a családon belüli kapcsolatokat, és valahogy én mindig azt éreztem, hogy ez is nagyban hozzájárult ahhoz, hogy soha nem volt olyan elszakadás közöttünk, amit úgy éreztem volna, hogy áthidalhatatlan, vagy hogy azt nem lehet egyszerűen megoldani, hanem mindig találtunk megoldást.
Itt megállhatunk egy pillanat, a szavát ne felejtje, de azért ez most így a lelkemig hatolt, hogy ezt gondolom oda-vissza működött a szülők meg a gyerekek között. Én ezt egy óriási dolognak gondolom, ne haragudjon, hogy ezt mondom, hogy van az a generáció 70 éves kor fölött, akik vagy nem tanulták meg azt, és ez most így egy rossz kifejezés, hogy akár ők is kérhetnek valamiért bocsánatot, mert hogy ők is okozhatnak olyan fájdalmat, rossz érzést a saját gyerekük életében, amit muszáj lenne megbeszélni, nem csak a jó Istentől ezért bocsánatot kérni, hanem egymás között is rendezni ezeket a viszonyokat. Őszintén irigylem.
Igen, ez nagyon szép, mondom, hogy több mint szokás volt a családban, hogy ezek tényleg így működnek, úgy működtek nálunk ezek a szülő-gyermek kapcsolat. Főleg az édesanyámmal, az édesapámmal azért igazából nem volt annyira mély kapcsolatom, mert ő hetekre járt el, tehát hétvégeken volt otthon. De vele kapcsolatban is tulajdonképpen ezt tapasztaltam meg. Úgyhogy igen, ez oda visszaműködött. És nagyon érdekes dolog, hogy egyik gyerekkori élményem éppen az, hogy édesanyám egyszer nagyon megvert, és hát fenekemet, tehát nem igazából olyan sérülés nem okozott. De hogy utána ez azért is bocsánatot kért, hogy tulajdonképpen ez túlreagálta ezt a dolgot. És nekem ez tényleg azt is jelentette, hogy a szüleimmel nagyon, nagyon jó kapcsolatom volt mindvégig. Úgyhogy soha nem voltak olyan nagy feszültségek közöttünk.
Irigylésre méltó, és jó lenne, hogyha ez így sok-sok családban, legalább a mi generációnk vigye ezt tovább, hogy lássa meg a saját elakadásait, a saját hibáit, amit a gyerekeikkel szemben, vagy gyerekeinkkel szemben elkövetünk, és tudjunk azért bocsánatot kérni. De félbeszakítottam ott, hogy jött egyfajta visszatalálás a Jóistenhez.
Igen, szép lassan azért mélyültek bennem a gondolatok, egymászáson keresztül, amikor sokat voltam egyedül a természetbe, tehát vagy ketten voltunk ugye a természetbe. És érdekes dolog, hogy abban a közegben, ahol akkor mozogtam, tehát a hegymászók között, inkább ezek a keleti vallások voltak jellemzőek. Hát természetesen ugye az a Himalája, meg ennek a vonzása azért inkább ezt a buddhizmust tolja úgy előtérbe. Engem soha nem vonzott ez, tehát engem soha nem vonzottak ezek a keleti vallások. Én valahogy azért mindig úgy értékeltem, vagy úgy láttam az én hitemet, hogy az tényleg egy személybe való hit, tehát az Istenbe az egy személybe való hit, és nekem valahogy ezek a keleti vallások mindig olyan megfoghatatlanok voltak. És nagyon sokat jártam hegyekbe, és tényleg voltak, amikor nagyon fárasztó túrákon vettünk részt, és az egyik alkalom, amikor már 26 éves voltam, akkor elmentünk a bátyámmal egy kirándulásra. Igazából ez nem is hegymászás volt, az Olaszországba mentünk, az olasz Dolomitokba, ott ilyen különféle Via Ferratákat mászni, ezek ugye azt jelenti, hogy ilyen drót kötelek vannak igazából kihúzva, és azok mentén kell ott szépen föl arra szolgatni a hegycsúcsokra. És nagyon szép útvonalak vannak kiépítve, tehát gyönyörű az egész hely. De akkori időben azért mi úgy voltunk, hogy minél olcsóbban szerettük volna a kirándulásokat megúszni, és ezért nem foglaltunk le szinte soha szállást, hanem kocsi mellett, parkolóba, akárhol, hát az mégiscsak ennek is megvolt a saját ilyen hangulata. De azért egy hét alatt nagyon kifáradtunk. Tehát az utolsó nap, amikor már mentünk a egyik csúcsot megmászni, akkor úgy választottuk ki azt a csúcsot, hogy oké, akkor most valami könnyűt, mert még haza is kéne kocsival menni, és nem akartuk, hogy elhúzódjon éjszakára ez a történet. És felmentünk az egyik hegycsúcsra, és ezen a hegycsúcson ott, ahogy már leültünk, sütött a nap, nagyon szép idő volt amúgy. Ezen a hegycsúcson volt egy Mária szobor, és egy kereszt, hát Olaszországban, meg az Alpokban szinte minden csúcson kereszt van, és a kereszt alatt volt egy kis tábla, és erre a táblán németül volt írva egy szentírási idézet, mégpedig János evangéliumából, hogy Isten úgy szerette a világot, hogy egyszülött fiát adta érte. Amikor ránéztem erre a táblára, tudtam németül nagyjából, úgyhogy tudtam, hogy mi van odaírva, ránéztem erre a táblára, akkor bennem mindjárt az merült föl ez a gondolat, hogy az Isten így szeret engem, és én mit teszek? Tehát ez úgy szíven ütött akkor, hogy és te mit teszel? És ott volt tulajdonképpen az a pillanat, amikor úgy éreztem, hogy az életben valami értéket most már kéne képviselni egy 26 éves korban, hogy valamit kéne az életemmel kezdeni. És nagyon érdekes dolog, hogy amikor visszajöttem, akkor még eltelt 2-3 hónap, amíg nagyon sokat vaciláltam rajta, hogy most akkor hogyan is, vagy mi is, vagy merre felé az életbe is. De tényleg ezek gyötrelmek voltak. Tehát tényleg úgy éreztem, hogy ezután a túra után úgy megsokasodtak a gyötrelmek az életemben, mert valahogy kerestem a helyemet, és úgy igazából nem találtam se a munkahelyemen, se úgy a világban. És egyik alkalommal, amikor tévét néztem, hazajöttem ugye a munkából, és hát csak leültem a tévé mellé, aztán Bugyuta filmet kezdtem el nézni, valahogy kikapcsolódni, és a tévé fölött volt egy könyves polc. Ugye édesanyám nagyon sok búcsúra járt, Szentkútra, Mária együttbe, meg ott Szlovákia szerte is, és hát azért vásárolt különféle könyveket, és egyszer csak megakadt a szemem az egyik könyvön, mégpedig Bársi Balázs atyának a egyik könyvén, a Krisztus békéje című könyvön. Ugye ez a könyv írja le igazából egy ilyen naplószerűen a noviciusok, a szerzetesi életre készülőknek tulajdonképpen azt hiszem egy évét karolja így föl nagyjából, és ez egy nagyon szép lelki olvasmány, és nem is tudom miért, egyszer oda mentem a polchoz, levettem ezt a könyvet, és elkezdtem olvasni. És akkor döntöttem el tulajdonképpen, hogy én ferences leszek, és így jött igazából ez a hivatás, és az is ugye érdekes helyzet volt, hiszen én senkit nem ismertem, se ferencest, se más szerzetest, nem is találkoztam szerzetessel, és ebben a könyvben azt láttam, hogy Széchenyben van a noviciátus, mondom, jó, akkor majd beülök a kocsiba, és elmegyek Széchenybe, és jelentkezek ferencesnek. Hát ugye én felvidékkel laktam, megnéztem a térképen, hogy hol van Széchenye, nem is volt olyan messze, 130 kilométer, 2-3 hét telt el, beültem a kocsiba, és elmentem Széchenybe ferencesnek jelentkezni. Természetesen ez aztán nem volt ilyen egyszerű, mert nem úgy működnek a dolgok, hogy én most bemegyek egy kolostorba, és onnantól fogva beöltöztetnek habitusba, és ferences leszek, hanem ugye megkerestem a kolostort, mondjuk Széchenyben nem volt nehéz megtalálni, ezt tény és való, tehát igazából ez nem volt gond. És amikor bementem a kolostorba, hogy ott a portálnál mondtam a portásnak, hogy hát én ma szeretnék ferences lenni. Azt se tudtam, ki az, mi az. És azt mondja, hogy jó, de akkor üljek le és várakozzak, mert most ő nem tudja ős, hogy mit csináljon velem. Nem is tudom, 1-2 órát várhattam ott, tehát nem rövid ideig, és akkor még a Magyar Gergely atya volt a novicius magiszter, és ő jött ki, és ő beszélt velem. Utána el is mondta, hogy először, amikor így beszélgettünk, akkor azt hitte, hogy ott valami baj van a agyammal, mert hogy valaki így nem lehet így bejelentkezni, hogy most én ferences akarok lenni. De ez tényleg így történt, és a következő dolog, ami tulajdonképpen így történt a hivatásommal kapcsolatban, ugye az volt, hogy Széchenyből természetesen hazamentem, akkor még megvolt a munkahelyem, akkor elmentem a munkába, és azt ajánlotta nekem a Gergely atya, hogy a Várnai Jakab atyánál, aki tartományfőnök volt, hogy nála jelentkezzek egy elbeszélésre. És akkor így szépen lassan ugye történtek ezek a dolgok, fölhívtam Jakab atyát, adott időpontot, le kellett volna utaznom Budapestre, de nem sikerült, mert éppen lezárták a Komáromi hídat, tehát át akartam menni a hídon, és nem sikerült. Aztán mégis Jakab atyával Széchenybe sikerült találkozni, és azt mondta, hogy akkor jó, hogyha érdekel ez a ferencesség, akkor vegyek ki szabadságot, és akkor menjek el 1-2 hétre, járjak be 1-2 rendházat, nézzem meg, mégis tetszik-e nekem az az élet, vagy tényleg komolyan gondolom ezt a dolgot. És akkor ez 2002. októberében volt, akkor végiglátogattam 1-2 rendházat, voltam Pasaréten, Szegeden és Széchenybe, és utána visszamentem Jakab atyához, és mondtam, hogy én ezt most már komolyan gondolom, és szeretnék jelentkezni a rendbe. És következő éven, tehát 2003. januárjában pedig leköltöztem Szegedre, és ott elkezdtem a jelöltséget.
Gloria in excelsis Deo, et in terra pax ad solis gloriosus magis.
Kedves hallgatóink, Posztós Erik Ferences Guardiánnal, Gyöngyös alsóvárosi plébánossal Pap Ildikó beszélgetett.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon.